Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Szintén üdvözlöm itt a fedélzeten Négyesi Tamást, a Mediátor operatív vezetőjét. Szervusz Tamás!
Szia Viktor, sziasztok!
És a stratégiai vezető sem maradhat el, ugyanis Dankó Bence is velünk van. Szia Bence!
Köszöntünk mindenkit a hibrid munkavégzésekben, hibrid munkavégzésekből.
A mai témánk a streaming platformok versenye. A vendégünk Pincés Pressing Ádám lesz az HBO Go-tól. A platform hírünk ma az lesz, hogy az Alzát megbüntette a GVH, aztán beszélünk arról, hogy a Hell újabb 2 évet aláírt Bruce Willisszel. A Spotsamlingben pedig szó lesz a Real új kommunikációs platformjáról és a Kométa új kampányáról, amellyel kezdünk.
Nagy várakozással vártam én, hogy milyen lesz az új Kométa spot. Ugye ezeknek a Kométa anyagoknak az igazgató, Pedranzini igazgató úr már egy ilyen állandó szereplője. El kell keserítsek mindenkit, mert az igazgató úr az kiszorult, és csak a 60 másodperces verzióban látható, a tévés 30 másodperces verzióban nem. Pedig azért nincs olyan feszes tempója ennek a spotnak, hogy ne fért volna bele legalább egy rövid megjelenés erejéig, és nem csak a feszes tempó az, amit így kifogásolni tudunk ezzel a spottal kapcsolatban.
Összességében szerintem Bence arra utal, hogy picit ilyen az, amikor a 30-es, 40-es emberek megmutatják, vagy bemutatják, hogy hogyan beszélnek, vagy gondolkodnak a gyerekek. Tehát, hogy picit olyan tájidegennek tűnik így az igazi iskolai osztálytermektől ez a millió, ami megfigyelhető a filmben. Ezzel együtt egyébként az mindenképp bátorítandó, és egy üdvös gesztus, hogy megpróbáltak egy ilyen irányba elmenni gyerekekkel. Van egy szép analógia ezekkel a kártyákkal, stb. Hát több is rejlene ebben szerintünk.
Igen, tehát hogy gyerekek színészvezetése az egy iszonyatosan nehéz dolog. Alapvetően a színészvezetés is egy iszonyú nehéz dolog. Tök nehéz egy olyan jelet, aminek 6-7 szereplője van, akik elvileg így egymástól veszik el a szót, és mindegyik a másiknak akar meglánykodni. Gyerekkel még nehezebb, ezt nem is sikerült ebben a spotban igazából megoldani. És még egy 5 perces, 3 perces, 1 perces kitérő fenntarthatósági reklámügyekben, hogyha nézzük, a önszabályozó reklámszövetség Ildikóék vajon mit nem szerethetnek ebben a spotban, erre is fel kell hívjuk a figyelmet.
És mi az?
Egy teljesen indokolatlan telefonnak a jelenléte. Tehát, hogy egy gyerek, viszonylag kicsi gyerek, akinek még nem feltétlenül kellene, hogy legyen okostelefon a kezében, az egyik jelenetben mégis okostelefonozik, az okostelefonozás a reklám sztoriához, üzenetéhez nem tesz hozzá, ellenben egy rossz nevelési gyakorlatot így normalizálnak ebbe a reklámba. Én szerintem az ÖRT ezt kiszúrta volna, és javasolta volna, hogy ezt a jelentet hagyják le.
Bence, rajtad a sor, emeld fel a telefont, aztán tessék fölhívni.
Házmesterország. Abból a szempontból teljesen jogos, hogy teljesen szükségtelen a mobiltelefon szereplése, mert mint hogyha az elején a filmnek valamilyen módon fel akarnák venni ezt a beszélgetést, vagy kártyázást, de hogy egyébként semmi szerepe nincs a telefonnak.
Repüljünk rá a Real új kommunikációs platformjára, amely egy animált karakterre épül. Hát igazából, amikor ezt a hírt olvastam, akkor eszembe jutott az Alza, amiről egyébként szó lesz ma, hogy ezek az animációs figurák, ezek az elmúlt 15-20 évben úgy megszaporodtak, de hogy ez vajon érvényes-e még, ez tud-e valid lenni 2022-ben? Ez az én kérdésem.
Hát eléggé jogos kérdés. Nem teljesen animált ugye a spot, hanem vegyes technikával készült.
Pláne.
Érdemes megnézni, mert az art direkcióra tényleg mondhatjuk, hogy igényes. Tehát szépen van megcsinálva, viszonylag szépen van megrajzolva, szépen, a valós terekbe a karakterek szépen lettek beletéve. Nagy munka volt, ezért igazán gratulálhatunk. A karakterek nevei azok is csodálatosan ki lettek találva. Igazából az a baj, hogy nagy hiányérzet maradt bennünk, és méghozzá azért, mert így a karaktereknek ebben a spotban önmagában annyi szerepe van, hogy megszemélyesítenek termékelőnyöket. És ettől az egészre a laposka és unalmas.
És nem is biztos, hogy átjön elsőre. Tehát igazából stratégiai szempontból el lehetne ezen gondolkodni, hogy biztosan így kell ebbe az új platforma belevágni. az biztos, hogy egy kicsit olyan lett, mint a szuperhősös filmeknek az eredet története, amit mindenki unásig ismer, már velegebb is a rajongók unásig ismerik, itt is valószínűleg a Reált ismerik már azok, akik Reálba járnak, és mégis be kell mutatni ezt az 5-6 féle eredet történetet, hős, és egy picit úgy kiismeríti a történetet. Itt a kulcsa az lesz a dolognak szerintünk, hogy mennyiben tudják ezt a történetet tovább mesélni, mennyire tudják színesíteni, tényleg tudatosan tovább építeni ezeket a karaktereket.
Sőt, igazából nem is az, hogy tovább mesélni a történeteket, hanem hogy egyáltalán elkezdenek-e történeteket mesélni. Igen. Mert itt karakterek vannak, de sztori az nincs. Ha lesz sztori, akkor ez tényleg egy nagyon izgalmas világgá válhat. Nagyon drukkolunk ennek, hogy legyen sztori belőle és folytatás, mert különben igazából ez egy ilyen elpantott puskapor.
És a kulcs tényleg az, hogy a Reálhoz kapcsolódó és egyébként számuk vagy szempontjukból kiemelni szándékozott értékeket testesítsük meg, ez ténylegesen valójában is. Még egy dologról érdemes esetleg beszélni, hogy a légió szót mennyire szeretjük, vagy a kifejezést magát.
Semennyire.
Nem annyira.
Ugye van egy ilyen furcsa negatív konnotáció ezzel a szóval szerintem, úgyhogy ezt nem...
Hát az idegen légiós miatt mondod.
Hát vagy milyen szedetvedett légió már ezek, a pipi, meg kalapács.
Igen, valahogy olyan, nem tudom, katonai harci gondolatokat súgal a lébrezt bennem egyébként. Igen, ahogy mondod, az idegen légió is, de tehát, hogy ezzel úgy érdekes irányt vesz adott történet.
Csak prozódiára adja ki.
Igen.
A mai aktualitásunk az, hogy újabb 2 évre aláírt Bruce Willis a Hellnek, tehát a következő 2 évben is láthatjuk Bruce Willis arcát a Hell reklámjaiban, meg óriás plakátokon, meg mindenhol. Amin nagyon elmosolyodtam, ugye nem az, amit ti írtatok a műsortervbe, hogy most akkor vagányabb legyél Bruce, és akkor adtak rá egy ilyen piros bőrjacket, ami egyébként, hát nekem egy kicsit inkább a gagyi minőséget adja, de ez az én véleményem, inkább az, hogy Bruce Willis pontosan tudja 66 évesen is, hogy hogyan kell azt a félszeg mosolyt odarakni az arcára, mint ha rajzolva lenne, így féloldalasan. Egy ilyen.
Mint ha rajzolva lenne, pontosan, ahogy igen. Mondod.
De valószínűleg nem erről kell most beszélnünk. Miért fontos ez a hír nekünk?
Fából vaskaikának érezzük talán egy picit, hogy a 66 éves színész, azt hiszem 66, nem akarok utaságot mondani, színésszel fiatalítjuk a márka célközönségét, vagy a kommunikációját, tehát hogy ez önmagában egy fából vaskarika, de maguk ezek a kívizsalek, vagy ezek a vizuálok, amik megjelentek, hát a fiatalitáshoz kimerült abban, hogy igen, kapott egy pofás bőrkabátot.
Csak hogy egyértelműsítsük, a Hell érintett vezetője nyilatkozta ezt a kampánya kapcsolatban, hogy nem titkolt cél, hogy fiatalasítsa a márka a célcsoportot, és ebben óriási szerepe lesz a Bruce Willisnek az elkövetkező 2 évben.
Meg hát az a kérdés számomra, hogy kell-e fiatalítani? Hát eleve én nem nagyon látok 14-15 éveseknél idősebbeket, akik isszák a Hellt. Oké, biztos vannak, de legtöbbször a metrón, az utcán, a padokon, ahol ülnek a kamaszok, én az ő kezükben látom a Hellt. Kell ennél fiatalabbaknak adni a Hellt? Kérdezem
én. Ez egyébként az érdekes kérdés, mert ne is beszéljünk arról a csomó felvetett kérdésről, hogy akkor a fiataloknak mennyire etikus vagy nem etikus kommunikálni, stb. De hogy egyébként az érdekes, mert szerintem a Hellnek egyébként viszont van egy sor olyan kampánya, programja, amik így ügyesen célba veszik a fiatalokat, tehát vannak ilyen különböző gamer szponzorációk, stb. Tehát, hogy megvannak a csatornák, itt a nagy Hell ernyő kampány, vagy márka kapcsán érdekes ez, hogy Bruce Willis-szel tervezik a fiatalítást, nekem ez tényleg egy picit különleges.
Megyünk is rá az utolsó hírünkre, amely arról szól, hogy az Alzát megbüntette a GVH. Várható volt valahol. Egyébként én azt hittem, mikor ezt a szalag címet olvastam, hogy azért büntette meg, mert már iszonyatosan idegesítő volt az Alza.hu! Tehát, hogy igazából nem ezért büntette meg a GVH az Alzát, hanem azért, mert befolyásolni próbálta a vásárlási döntést.
Mivel önmagában nincsen feltétlenül gond, hiszen egy kereskedő mi mást akarna, mint befolyásolni a vásárlási döntést, igazából azt rótta föl a hatóság az alza.hu-nak, hogy pszichés nyomás alá helyezte az alza.hu a felhasználókat azzal, hogy a szállás.hu-nak a tipikus hibájába esett, az megjelentek 2019-ben a termékek és a vásárlási folyamat alatt ilyen kis üzenetek, héten X ügyfél vásárolta meg a terméket, jelenleg X ügyfél érdeklődik a termék iránt, és ezek azok olyan sürgető üzenetek, amelyek a hatóság álláspontja szerint sugallhatják azt, hogy akkor véges készletek, el fog fogyni az adott termék, vagy csugálhatják azt, hogy na ez iránt tényleg nagy a kereslet, és ez egyébként egy 2019-es gyakorlat volt, most jutott el idáig a hatóság, hogy szankcionáljon ebben az ügyben. Az egyébként még egy tanulság, hogy az alza.hu az EMAG-hoz hasonlóan együttműködik a hatósággal, és emiatt viszonylag kicsi 40 millió forintos bírságot kapott az online kereskedő. Az érintett vásárlók ajándékkupon formájában kompenzációt kapnak, és emellett még az Alza vállal olyan kommunikációt is, amivel a fogyasztóit, vásárlóit tudatos fogyasztói magatartás, megfontolt vásárlói döntések felé fog vinni.
És akkor el is jutottunk a fő témánkhoz, amely a streaming platformokról szól, a streaming platformok konkurenciájáról, versenyéről. Maradjanak velünk!
Rebrief.
A vendégünk Pincés Pressing Ádám, az HBO Magyarország PR menedzsere. Üdvözöllek, köszi, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az HBO Go-ból HBO Max lesz Magyarországon is hamarosan. Vajon a cord cutting az kap-e ettől egy újabb lendületet? Egyáltalán tudható-e, hogy a magyar streaming felhasználók megválnak-e a TV előfizetéseiktől?
Magyarországon több mint 31 éve van HBO. Ez ugye lineáris csatornákkal indult 91-ben, és 2017-ben indult az HBO Go, mint önálló D2C előfizetési lehetőség, és ez adta több mint 30 év alatt egy nagyon erős, nagyon hűséges, nagyon lojális bázisunk van az operátorokon keresztül. Ezt, amikor 2017-ben indítottuk az HBO Go-t, akkor az volt a tapasztalat, hogy nem volt cord cutting és nem volt lemondás az operátorok oldaláról, hanem egy teljesen új célcsoportot tudtunk megszólítani.
Lehet, hogy igazából a torrent piacba haraptatok bele?
Igen, egyértelműen inkább ebbe az irányba, és az a tapasztalatunk, hogy ha megfizethető áron, jó minőségben, lokalizálva elérhető már egy tartalom, akkor nem vesződnek az emberek a torrentezéssel.
Az olyan, mint a blitzelés, nem? Tehát, hogy inkább nem akarok blitzelni. Ha olcsó lenne a jegy, akkor inkább nem blitzelek.
Így van.
Igaz?
Így van, abszolút, abszolút.
Amúgy se, persze, csak mondom, hogy a...
Igen, tehát alapvetően inkább a torrentezésbe haraptunk bele, és nagyon örülünk, hogy sikerült megszólítani ezt a célközönséget, és az HBO Max-nak köszönhetően szerintem még szélesebb célközönséget fogunk megszólítani, hiszen a tartalmaik nagy része az női és új célcsoport elő.
Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan, ha már célcsoport, hogyan képzelitek el a magyar streaming felhasználót? Kik ők?
Egy érdekes kérdés, ha nagyon leegyszerűsíteni kellene, akkor egy 20 pluszos, 20 és 40 közötti fiatal női férfi, az nagyjából kiegyenlített célcsoport, akik nyitottak az online tartalomfogyasztásra, ez ugye már csak a korukból is adódik, és kevésbé fogyasztanak lineáris tartalmakat. Ezért is van az, hogy a cord cutting, mint ilyen, nem elvesszük a már meglévő operátoroktól az előfizetőket, hiszen ők sose voltak előfizetői ezeknek a lineáris csatornáknak, hanem egy új célcsoportot, egy teljesen más generációt szólítunk meg. Az egy érdekes feltevés, hogy ki milyen platformon fogyaszt tartalmat. Az, hogy telefonon, tableten, laptopon, vagy nagy tévén, smart tévén. Ott az a tapasztalat, hogy olyan 20 és 25 között elsősorban a telefon és a tablet, és olyan 30-32 fölött jön be a tévé. Tehát amikor már ugye elmondható nagyjából, hogy van egy fix megélhetésük, lakásuk, és akkor a tévé az első luxus tárgyak között szokott lenni, hogy legyen egy jó minőségű smart tévéd.
Amikor Amerikában a Disney Plus belépett a streaming piacra, akkor az nagyon gyorsan és erősen átrendezte a viszonyokat, miközben ott azért már működtek beágyazott márkák. Ti hogy látjátok, mi a fontos a hazai fogyasztóknak? Ugye a Disney Storyból talán az volt a tanulság, hogy egy erős márkának milyen durva hatása volt. Itthon mit gondoltok, mi az, ami sokat számít a címek, az, hogy a márka mennyire ismerős vagy erős, vagy csak igazából ilyen jól időzített performance kampányokkal, ha jó pillanatban kapjátok el a potenciális előfizetőket, akkor meg tudjátok őket szerezni. Hogy működnek ezek a fogyasztók?
Alapvetően szerintem Magyarországon az HBO, ahogy az elején említettem, is egy nagyon kivételes helyzetben van, hiszen egy több mint 30 éves trend, egy nagyon erős és nagyon jó brand értékünk van, és ez folyamatosan évről évre alátámasztottuk a sorozatainkkal, akár a tavaly az isztámi rejtélyek, vagy a meglepetés sikerünk volt a Fehér Lótusz. Ezek olyan címek, amik abszolút minőséget képviselnek, és akkor ehhez még ugye van a Trónok harca, a klasszikus sorozataink, a Sopranos, a Mafiózók. Szóval ezek olyan established brand Magyarországon, ami szerintem továbbiakban is erős lesz. Ehhez képest annyi lesz az újdonság az HBO Max-szal, hogy megmarad ez a high quality, ez a minőségi tartalom előállítás, tartalom készítés, viszont egy sokkal szélesebb körben, szélesebb célcsoportra fog lőni. Ebbe a Max-ba már beleférnek a DC tartalmak például, ami egy óriási IP a Warner Media-nak. A másik, a Max Originals név alatt fognak olyan tartalmak futni, amik elsősorban női célcsoportra lőnek. Fiatalos, Gen Z generációt, ilyen lesz majd a Sex Lives of College Girls, ami a Mindy Kaling-nek az új sorozata volt, vagy az Euphoria, ami egyszerre képviseli az HBO minőséget, plusz a fiatalos hangnemet, ami szintén újdonság lesz az HBO Max-ban, hogy úgynevezett non-scripted tartalmaik is lesznek, tehát reality műsorok, akár a Selena is a Shape, amikor Selena Gomez főzni tanul, lesznek virágkötészettel kapcsolatos, kutya kozmetikával kapcsolatos, tehát egy nagyon sok jó pofat tartalmunk lesz.
Bocsánat, ugyanide az, hogy Selena Gomez főz, az egy, most így eszembe jut a következő kérdésről, hogy a lokális tartalom az mennyire fontos. Na most itt a Magyarországon valaki megnézi, akár egy 25 éves fölmegy este szórakozni akar a streaming platformján, adott esetben az HBO Go-n, akkor érdekli tényleg azt, hogy Selena Gomez mit főz? Komolyan?
Igen. Azért is rendelték be a második évadot.
De akkor hadd folytassam a kérdést, tehát hogy a lokális tartalom az nem fontos? Vagy másodlagos?
A lokális tartalom nagyon fontos, és ebben egyébként szintén nagyon-nagyon élen járunk, hiszen több mint 10 éve készítünk Magyarországon sorozatokat. Társasjáték, terápia, aztán itt az Aranyélet, ami szerintem minden létező díjat bezsebelt az elmúlt időszakban, és most pedig jön a besúgó. 80-as évek, fiatalok, coming of age, egy kis thriller elemekkel átszőtt történet. Szerintem...
Ez a modern tanú?
Nem mondanám a modern tanúnak. Ez egy sokkal, sokkal izgalmasabb, fikciós történet, mert hogy nincs semmi olyasmi, ami konkrét...
Nem egy szatirikus történetről van szó.
Nem. Itt inkább tényleg a korszak hangulatát idézzük meg, elképesztően jó zenékkel. Nem az a klasszikus 80-as évek szürkeség, ami így a korábbi filmekben megjelent, mert egy ilyen sokkal élénkebb, sokkal pörgősebb életszakaszt mutatunk be, és a 80-as évek egyetemista, koleszos élete, hát volt ott buli rendesen, maradjunk annyiba.
Tök nagy befektetéseitek, meg erőfeszítéseitek vannak, de igazából ez most hogyan működik a magyar streaming piacon? Ezzel úgy tudtok majd nőni, vagy a szereplők úgy tudnak nőni a magyar streaming piacon, hogy új felhasználókat toboroznak, na, vagy pedig igazából most már azért az van, hogy az a négy márka, vagy öt márka, aki a magyar streaming piacon játszik, azok egymástól vesznek el felhasználókat, vagy párhuzamosan egy-egy felhasználónak több hozzáférése és felhasználói fiókja is van, és igazából ilyen egymás kannibalizálása nincs. Hogy működik ez?
Alapvetően azok a tanulmányok, olyan tanulmányaink vannak házon belül, elsősorban Nyugat-Európából, hogy egy átlag felhasználó körülbelül 2,3 streaming szolgáltatást használ egyszerre. Ez két éves adat, tehát ez nem a legfrissebb, ez COVID előtti. Tehát ez fontos, hogy a COVID elég sok mindent megváltoztatott, amit még így nehezen lehetett lekövetni. Alapvetően Magyarországon úgy látjuk, hogy a 2-3 streaming szolgáltatásra a jelen árak mellett elő lehet fizetni. Tehát az online rezsi az körülbelül ezt fogja megengedni. A jelen árak miatt, ez is fontos. Tehát, hogy mi lesz 5 év múlva, azt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy a Warner Media és az HBO Max az egy nagyon jó pozícióban van, hogy benne legyen a top 3 olyan szolgáltatásban, amire érdemes lesz előfizetni. Szerintem egyensúlyt megjelennek a streaming szolgáltatások.
A lojalitás mennyire jellemző, vagy inkább ilyen spontán választanak a fogyasztók?
Konkrét példa, COVID alatt ugye mindenki azt számolta, hogy lesz egy kiugrás az előfizetői bázisban, de amikor ugye visszajön a normálisabb életmód, akkor lesz egy ilyen óriási nagy drop. Ez nálunk nem történt. Tehát volt egy felfutás, a március, két évvel ezelőtti időszak, márciusa, az ugyanannyi hozott, mint egy decemberi időszak, ami ugye kiemelt az ünnepei forgalom miatt, úgyhogy többen tart a fogyasztás tartalmat. Viszont ez a márciustól júniusig, júliusig tartó felfutás nem csökkent le, talán minimálisan, hanem meg tudtuk tartani ezeket az embereket, és azóta is egyébként velünk vannak. Tehát egy nagyon, nagyon jó helyzetből fogunk indulni az HBO Max-szal, amit jól tudunk majd még növelni.
Igazából lehet, hogy ez egy rossz szempont, hogy a streaming szereplőkről beszélünk, mert lehet, hogy igazából nektek a figyelemgazdaságnak a összes résztvevőjére tekintettel kéne lenni. Az online portálokat, podcasteket, YouTube-ot, social platformokat mennyire tekintitek versenytársnak?
Alapvetően őket nem egy ellenfélnek vagy egy betétársnak gondoljuk, hanem ők egy abszolút jó partnerek. Mi feldobunk egy témát, ők lecsapják és egymásra épül, tehát hogy ez egy kiegészíti egymást, abszolút ez a véleményünk.
Pincz és Pressing Ádám, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen a meghívást, és további jó munkát nektek.
Kedves hölgyeim és uraim, ennyi fért már a Rebriefbe, jövünk jövő héten is. Úgyhogy addig is jó rádiózást, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.